Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben oda járultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincsen föltámadás, és megkérdezték tőle: Mester, Mózes meghagyta nekünk, ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, azután meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, azután a harmadik, majd sorra mind a 7. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A föltámadáskor vajon kié lesz az asszony, hisz mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt válaszolta nekik: A világ fiai nősülnek és férjhez mennek, akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való föltámadásra, nem nősülnek és nem is mennek férjhez, hiszen már meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és Istennek a fiai, mert föltámadtak. Arról, hogy a holtak föltámadnak, már Mózes is beszélt a csipke bokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Ezek az evangélium igéi. Oda megy Jézushoz néhány szadduceus. Egy olyan csoportnak a tagjairól van szó, akikről ezt mondja a Szentíró nyilván joggal, hogy nem hisznek a föltámadásban. Arról szeretnék most beszélni, ami a mai evangéliumban tulajdonképpen nincs benne, de az érdeklődésemet leginkább fölköltötte. Mégpedig az, hogy itt van akkor egy csoport, annak a csoportnak néhány tagja, a csoportnak megvan a normája, hogy mi nem hiszünk a föltámadásban, az örök életben, az élet annyi, amennyi itt a földön. Jézus azonban őket nagyon komolyan veszi. Úgy tűnik, hogy egy valódi párbeszéd alakul ki köztük. Azért hangsúlyozom ezt, mert nem egyszer maga a Szentíró azt mondja, hogy azért kérdeztek Jézustól valakik valamit, mert vádolni akarták, törbe akarták csalni. De itt nem erről van szó. Úgy tűnik, hogy a szadduceusokat valóban érdekli, hogy Jézus, a Mester, mit gondol erről. Jézus tehát akkor neki áll, hogy elmondja, hogy mit gondol erről, azzal az összefüggéssel dolgozva, amit a szadduceusok hoznak. Tehát komolyan veszi őket. Most képzeljük azt el, hogy miután komolyan vette Jézus a szadduceusokat, az egyiküknek a szíve mélyén megmozdul valami, és azt mondja: szerintem ennek a mesternek igaza van. Hát mi nem hiszünk a föltámadásban, de én azt hiszem, hogy én hiszek. Mi történik ezzel a szadduceussal? Erről szeretnék beszélni. Odáig szoktuk átgondolni, hogy jaj, de nagyszerű lenne, hogy néhány szadduceus úgy menne majd haza a saját csoportjába, hogy azt mondja, hogy de hát hiszünk Jézusban. De mi a következő esemény? Arról szeretnék tehát beszélni, hogy mi történik akkor, amikor az egyes ember a saját csoportjával, vagy a saját csoportján belül kerül konfliktusba, és mindezt a hit és az Istenhez fűződő bizalmi viszony szempontjából szeretném végig elmélkedni. Az első gondolat akkor így szól, hogy hadd hozzak két nagyon egyszerű számot, hogy ha az a szadduceus éppen megtérésben van, és azt mondja, de hát hiszek Jézusban, hiszem azt, amit ő mond magáról. Például, hogy én vagyok az élet, és én vagyok a föltámadás. Hogy akkor ez konfliktust fog létrehozni közte és a saját csoportja között, és hogy nagyjából az ember ismerete alapján mi fog következni. Két számot szeretnék idehozni, ez két alapkutatás egyébként. Az egyik, az emberek 30%-a akkor is el fogja fogadni a csoportjának a véleményét, ha egészen nyilvánvalóan megalapozott tudása van arról, hogy a csoport téved. És az egyharmad a csoport nyomása miatt azt fogja mondani, hogy a csoportnak van igaza, miközben pontosan tudja, hogy nem így van. Egy másik szám, körülbelül nekünk embereknek az egy negyede vállalkozik olyasmire, hogy amikor a saját tudása, a tapasztalata, a realitása szembe kerül a csoport hiedelmével vagy normáival, hogy ezt a konfliktust ő fölvállalja. 25%. Ezért merem azt mondani úgy alap kijelentésként, hogy ha az a szadduceus éppen megtérne és elfogadná mindazt, amit Jézus magáról mond, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, akkor a saját csoportjával összefüggésben nagy nehézségek fognak támadni. Most ezeket a nehézségeket szeretném egy picit leírni abból a szempontból, hogy miért érthető az, hogy itt nagy nehézségei fognak támadni, és miért érthetőek ezek a számok, hogy egyharmad inkább elhiszi a csoportnak, hogy neki van igaz, amikor pontosan tudja, hogy nem, és csak 25% mert a saját csoportjával konfliktust vállalni, miközben pontosan tudja, hogy úgy van, ahogy ő gondolja. Azért, és így csak egymás után mondogatnám, ezt nem szeretném hosszabban kidolgozni, inkább majd a pozitív részt, mert az önazonosságunk része a csoporthoz tartozásunk, a társas önazonosság része. Erről már sokat beszéltünk, tehát csak meg akartam nektek említeni. És ha valami kikezdi az önazonosságunkat, akár a saját hitünk, akár az Istenbe vetett hitünk, kikezdheti egy csoporthoz való önazonosságunknak a fontosságát. Márpedig itt ez a dilemma fog fölállni. Ezért tehát az első, hogy nem lesz könnyű döntés ennek a szadduceusnak, hogy változtasson a saját önazonosságán, hogyha Jézussal egy szoros bizalmi kapcsolatban akar lenni. Ennek az lesz az ára, hogy az önazonosságán változtatnia kell. Nem csoda, hogy nem szívesen állunk az ilyesminek neki. Második gondolat az a félelem. Az egyes ember hirtelen a csoporttal szemben találja magát, hát nem csoda, hogy különböző reális félelmeink lehetnek. A harmadik a biztonságérzet, mint alapvető emberi szükséglet. Ha konfliktusba kerülök a saját csoportommal, akitől várhatok védelmet és oltalmat és segítséget és megértést és az összes többit, nyilvánvaló, hogy akkor joggal megjelenik nem csak a félelem, hanem az, hogy ez a konfliktus ki fogja kezdeni a biztonságérzetemet. A negyedik az a természetes lojalitás. Vagyis, hogy bizonyos kapcsolatokat előre szoktunk venni, vannak a fontos kapcsolataink, és a számunkra fontos közösségeknek és a csoportoknak az összefüggésében ott azok fontos kapcsolatok. Ezért lojálisak vagyunk a számunkra fontos kapcsolatokhoz, de a konfliktus kikezdheti pont a számunkra legfontosabb kapcsolatokat. A következő, hogy általában, ha egy csoportban vagyunk, szoktunk bízni azokban, akikkel közösséget vállaltunk, akikkel az önazonosságunk összefonódik, és azt mondjuk, hogy ezek vagyunk mi. Nyilván ott van egy nagyon erős bizalom, és amikor vállalom a konfliktust a saját csoportommal összefüggésből szemben, akkor egy picit ez a bizalmi valóságom is elkezd megrendülni, vagy megkérdőjeleződni. Most akkor joggal bízok-e valakikben, akik ragaszkodnak a tévedésükhöz? A következő, hát természetesen maga a kapcsolat is nagyon fontos, és minden egyes konfliktusban megjelenik ennek a lehetősége vagy félelme, hogy ezt a kapcsolatot, vagy kapcsolataimat, vagy kapcsolatrendszert el is veszíthetem, hogyha vállalok egy konfliktust. A következő, hogy biológiai, hormonális agyműködésből származó megerősítése van annak mindegyikünkben, ha csak egy kicsit is egészségesek vagyunk, hogy a csoport tagjai felé olyan magatartásformákat vegyünk előtérbe, ami a csoport tagjaiban pozitív érzéseket kelt. És ha én például normakövető vagyok, vagy engedek a csoport nyomásnak, akkor jó eséllyel ez pozitív érzéseket fog kelteni a csoport tagjaiban. És ez önjutalmazó rendszerként fog rám hatni, és ez nekem is jó érzéseket fog kelteni. És az ellenkezője pedig ugyanígy igaz, hogy nem esik jól az embernek a saját csoportja tagjaiban negatív érzéseket kelteni. Mert akkor bennünk is negatív érzések keltődnek, és ha másért nem, akkor már a saját negatív érzéseinkért se akarjuk ezt csinálni. A következő, hogy nagyon sokan vannak, akik egyszerűen konfliktuskerülők. A saját nyugalmukat és egyensúlyukat többre tartják, mint hogy éppen kiálljanak valamiért, amiről egyébként azt gondolják, hogy az úgy igaz. És végül, hogy ha én a saját csoportommal szemben konfliktusba kerülök sokakkal, akkor azért abban az is benne van, hogy megkérdőjelezem a csoport hiedelmét, vagy a csoport normáját. És nagyon sokan azért egy egész csoport hiedelmet vagy normát nem szívesen kérdőjeleznek meg. Most összesen elhoztam 10 szempontot, és még biztos 10-et mondhatnánk, csak azért, hogy megértsük a szadduceust, mert ha Jézusnak fontos volt az a néhány szadduceus, akkor érdemes megértenünk, hogy annak a szadduceusnak, mikor visszamegy a saját csoportjába, miért lesz nagyon nehéz helyzete, ha el akarja hinni Jézusról azt, amit Jézus magáról mond. És amiről igazából szeretnék beszélni az az, hogy akkor nézzük meg, hogy mi segíti a szadduceust. Hogy vállaljon esetleg a saját csoportjával kapcsolatosan is olyan konfliktust, ami segítségére lesz abban, hogy higgyen Istenben. Itt megkülönböztetéseket fogok tenni. Az első, nem mindegy, hogy a szadduceus, és persze magunkról is beszélhetnénk, hogy mi, amikor az Istenhez fűződő kapcsolatunkat nézzük, hogy mi egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk Jézusra, amolyan fölszínesen, hogy na, aki ő, vagy egy mély vágy és érdeklődés van-e bennünk, hogy ki is vagy te tényleg. És ha ez összefűződik egy mély vágyjal, egy valódi mély érdeklődéssel az igazság felé, ez egy jó kiindulás. Ha valaki egyszerűen csak úgy kíváncsiskodik, hogy na, ki is ez a valaki, ez nem hat eléggé a szív mélyére, és ezért a konfliktust se fogjuk majd szívesen vállalni. Tehát az első, hogy kíváncsiság vagy mély érdeklődés van-e bennem Isten iránt. A második, hogy fölismerem-e, hogy amit én eddig a hitemnek tartottam, az a csoport hite, esetleg hiedelme, vagy az én személyes hitem. És most néhány történetet hadd mondjak a különböző pontokhoz, még akkor is, ha esetleg egyik-másik ismerős. Jálics Ferenc, aki nem olyan régen halt meg, egy csodálatos jezsuita szerzetes volt. És a második világháború kitörése előtt ő elhatározta, vagy hát tulajdonképpen már akkor elhatározta, hogy ő jezsuita pap és szerzetes akar lenni. És az történt, hogy ez volt a legmélyebb vágya, így fogalmazta meg, csak éppen háború volt, és őt behívták fiatalemberként katonának. És ennek az lett a következmény, hogy kikerült a frontra, és egyszer csak jött a pap, hogy tartson tábori misét. És kiállt a pap oda, amikor az áldozásnak az ideje volt, és Jálics Ferenc, a tizenéves fiatal kölyök, nyilván a rangsor szerint ő hátul volt, és hát most jött volna az áldozás, de ő azt várta, hogy majd hát indulnak a tisztek, meg hát indulnak a elöljárók, és akkor utána majd ő is besorol. Csak éppen az történt, hogy senki nem állt föl. Talán tiltakozásul a háború miatt, vagy talán azért, mert sokaknak megrendült a hite. Minden esetre a pap ott állt a cibóriummal benne az oltári szentség, és senki nem mozdult meg. Ott állt a pap egy fél percig, és senki nem jött ki áldozni, és ezért a pap összepakolt és elment. Azt írja Jálics Ferenc az önéletrajzába. Aznap éjjel egyáltalán nem tudtam aludni, hiszen azt hittem, hogyha a legmélyebb vágyam, hogy pap legyek és szerzetes és jezsuita, hogy ez éltet engem. És amikor itt volt a lehetőség, hogy megéljem a Jézussal való közösségemet, valójában én azt néztem, hogy mit csinálnak a többiek. Ez úgy megrendítette Jálics Ferencet, hogy elhatározta, ha legközelebb egy ilyen helyzet lesz, akkor ő egy szál magába is ki fog menni áldozni. Hát jött a helyzet. Néhány hónap múlva megint jött a pap, kiállt, oltári szentség, senki nem mozdult meg. Jálics Ferenc pedig onnan hátulról kinyiszorgott, csiszorgott abba a második világháborús nyiszorgós csizmába, egy szál magába. Mindenki őt nézte, megáldozott, visszanyiszorgott a csizmába, és utána azt írja az önéletrajzába, na ez olyan volt számomra, mint egy beavatási szertartás a felnőttségbe. Ez volt számomra a felnőtté avatásom szertartása. Tehát a második gondolat így szól, hogy különböztessük meg a csoporthitét a saját személyes, legmélyebb hitünktől. Ez lehet, hogy egybevág, lehet, hogy vannak különbségek. Második, hogy érdemes megkülönböztetnünk azt, hogy ez most akkor véleménykülönbség köztem és a csoportom között, vagy egy konfliktus. Itt is egy történetet hadd mondjak, egy szerzetesnek elmentem a lelki gyakorlatára. Csodálatos lelki gyakorlat volt, és arra gondoltam, hogy én föltennék egy-két kérdést ennek a szerzetesnek négy szem közt is, és azt kérdeztem tőle, mondd meg nekem, hogy te, aki annyira világosan, határozottan beszélsz arról, ami a te meggyőződésed. Nem kerültél te konfliktusba már az előjáróiddal? Idős volt már ez a szerzetes, úgy rám mosolygott, azt mondja, konfliktusba? Konfliktus? Nem nagyon emlékszem. Ez egészen meglepő volt, mert ez levezethetetlen volt a magatartásából. És hogy visszakérdezd meg, tehát ne haragudj, ezt el se tudom képzelni, neked ne lettek volna konfliktusaid, hát amit te mondasz, hát ez sokszor nem egyezik azzal, amit a csoport hiedelme vagy normája, még akkor is, ha te szereted a csoportot. Erre azt mondja nekem, ja, hát nézeteltéréseim voltak az előjáróimból, de én nem éltem meg konfliktusnak. Hát miért ne lehetne más véleményem? Hát nekik az volt a véleményük, nekem meg ez. Hol van itt konfliktus? Ezért érdemes megkülönböztetnünk azt, mint, hogy a konfliktus, akkor be kell rezelnünk tőle, vagy azt jelenti, hogy más a véleményem. Következő megkülönböztetés, hogy most amikor az egyes ember a maga meggyőződésével, esetleg a csoportjából nézeteltérésben van, hogy akkor ő maga ezt hogy éli meg, és hogy fejezi ki, hogy ez a csoporttal szemben van, vagy a csoport ellen van, mert az nem ugyanaz. És magát a konfliktust is, most maradjunk ennél a kifejezésnél, sem ugyanúgy fogom végigcsinálni, hogy az a csoporttal szemben van, vagy a csoport ellen van. Hadd mondjak, a megkülönböztetés megértéséhez egy rövidke képet. Mondjuk egy édesanya arra jut, hogy kimerült, de nagyon. Olvasgat kiégés. Amikor az édesanya akár a családtagjai igényei és szükségleteivel szemben is azt mondja, hogy de nekem most muszáj, meg ezt is, meg azt is muszáj. Akkor azt nem a családtagjai ellen csinálja, hanem aktuálisan itt és ott a családtagjaival szemben, kétség kívül, de nem ellenük. És ez óriási különbség. Hogyha van egy személyes meggyőződésem, vagy a csoportomban egy véleménykülönbségem, az valóban szembenállást fog teremteni, de nem ellen, a másik ellen, vagy a csoport ellen van. Hát amikor a pedagógusok kifejezik azt, hogy mi, hogy nem jó nekik, mit, hogy szeretnétek, hát akkor az nem a diákok ellen van, hát nem a szülők ellen van, nem az iskolarendszer ellen van, hát nem a pedagógus társadalom ellen van, hanem valóban csoporttal és sokakkal szemben van, de nem ellenük. A következő így szól, hogy miután annyira lényeges volt az önazonosság, érdemes lesz megkülönböztetnünk, hogy mit akarunk, mit gondolunk a stabil önazonosságról, hogy az merev vagy szilárd. Nagyon sokan a stabil önazonossághoz a merevséget kapcsolják. Itt is csak egy képet hagy hozzak. Japán egy földrengések által sújtott övezetben fekszik. Hiába építettek egyre vastagabb falu épületeket, vagy egyre vékonyabb falu épületeket, azok az épületek akkor is összedőltek. És egyszer csak jött a fizika, meg az építészet okossága, és arra jutottak, hogy Japánban olyan épületeket kell építeni, amelyek, hogyha 6-os, 7-es, 8-as földrengés van, együtt mozognak a földdel. Ezek az épületek tehát nagyon szilárdak és nagyon rugalmasak. A legkevésbé sem merevek. Tehát úgy szilárdak, hogy rugalmasak. Ezért az önazonosságunkban nem egyszerűen csak valami merev önazonosságra érdemes törekedni, hanem szilárdra. És a szilárd önazonosság egyik kulcsa a rugalmasságunk. A következő, azt megkülönböztetni, hogy itt most hitről van szó, vagy a csoportnak egy hiedelméről van szó. Nem elgondolkoztató? A szadduceusok jól kitalálták ezt a történetet. Én nem tudom egyébként, ki lenne az, aki vissza tudná mondani ezt a sztorit. Nekem állandóan háromszor, négyszer el kell olvasnom, hogy újból és újból megértsem, hogy itt miről van szó. Tehát a szadduceusok úgy gondol, hogy jól kifundálták, hogy majd ezt Jézusnak elmondjuk, na ezzel kezdjen valamit. Miközben azt gondolják, hogy most pontosan tudják, hogy erre aztán már nehéz lesz esetleg mit mondani, vagy na erre mond valamit, na az már tényleg valami. Aközben hát az Istennel beszélgetnek, aki nyilván fog tudni erre mit mondani, mert eléggé átlátja, hogy az ember hogy és mit és miért és mikor gondolkozik. Ezért tehát a szadduceusok egy hiedelemben vannak azzal kapcsolatosan, hogy nincs föltámadás. Ez az ő hiedelmük, ez egy csoport hiedelem. Jézus pedig azt mondja, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. Ezért nekünk, akik csoportoknak is a tagjai vagyunk, érdemes magunkban megkülönböztetni, hogy ez most a hitem, ami Jézusra irányul, vagy egy csoport hiedelem, amit elfogadtam. Azért, mert ez a kettő sokszor összekeveredik, összecsúszik, és magam se tudom, hogy most a hitemről van szó, vagy egy hiedelemről, amit átvettem. A következő így szól, hogy az sem mindegy, hogy a hitem szavakra irányul, úgynevezett hitigazságokra, vagy pedig Jézusra. Tudom, hogy ezt már többször emlegettem nektek, de hát, ha valamit érdemes többször, szerintem ezt igen. Fila Béla, dogmatika professzorunk, 3 év dogmatika tanulás, vagy hát ő nem tanul, mi tanultunk. Ő tanította, és a legutolsó órán, akkor már 5. év végén voltunk, azt mondja, most már önök szerintem meg fogják érteni, amit mondok, ez itt a lényeg. Egyetlen dogmában sem hiszek. Hát nem mondanám, hogy nem meredek. Se hiába tanultunk már 3 év dogmatikát, azért kicsit úgy. És a következőt mondta, dogmatika professzor, egyébként filozófus volt. Azt mondja, én úgy remélem, hogy 6 fél év dogmatika tanulmányaik után megértik azt, hogy katolikusként nem dogmákban hiszünk, hanem mindabban, amit egy hitigazság megpróbál kifejezni. Nem hitigazságokban hiszünk, hanem személyeknek hiszünk, és személyekben hiszünk. És ezt a hitet próbáltuk valahogy szavakba önteni. Nem a szavaknak hiszünk, hanem személyekben hiszünk. Tehát nem mindegy. A következő, már csak kettő van, ez így szól, de nem mindegy akkor, hogy az egyensúlyomat állapotként élem meg, vagy valamiféle folyamatként. Ezért a pápák egymás után mondják, a hitnek a kételj nem ellentéte. A hit ellentéte a bigottság. A hit ellentéte a fanatikusság. Ugyanis, hogyha azt akarom, hogy a hitem egy folyamatban fejlődjön, akkor annak természetes kételyek lesznek az útjelzői. Ezért tehát, ha az ember a keresztény önazonosságát és egyensúlyát folyamatban kívánja megvalósítani, az lehetővé teszi számára, hogy a rugalmassága révén tényleg fejlődjön. Ha mindig mereven ragaszkodik valamiféle állapothoz, mi lesz akkor vele? És végül az utolsó gondolat, hogy nem mindegy, hogy fölismerem-e, hogy a felelősségem a hitemmel, az Isten kapcsolatommal összefüggésben az individuális természetű, vagy pedig individuális és társas természetű-e. Nyilván mind a kettő. Ez alatt pedig azt értem, hagy hozzak ide egy kutatást, most pont a másik oldal felől. 10 megtérésen át ment szemét néhány év múlva megnéztek, hogy akik Isten élmények nyomán megtértek, 10 szeméből hányan élnek a megtérésük alapján. Az derült ki, tudom, hogy tudjátok, hogy összesen 2, az 20%. De utána megnézték, hogy a 20%-ot mi jellemzi. Ők őrizték meg az élményük alapján való hitet és a bizalmi viszonyt Istennel. És egy nagyon világos közös vonást találtak bennük, ez pedig az, hogy egy közösséghez csatlakoztak. Ezért tehát a felelősségünk, mint hogy az Isten kapcsolatunk is, nem csak individuális, hanem társas természetű is. Ez azt jelenti, hogy ha teljes felelősségemet magamra veszem, a keresztény felelősségemet, akkor az azt jelenti, hogy képes vagyok a saját csoportommal szemben is, de a csoportomban, a csoportommal és a csoportomért cselekedni és élni. Tehát a csoportommal szemben, a csoportomban, a csoportomért, és a csoportommal is képes vagyok cselekedni, mert mind a négy a felelősségből származik. Ugye emlékeztek Pió atyára, stigmatizált szent, és súlyos konfliktusba került a saját közösségével. Volt, hogy egy egész éven keresztül bezárták a cellájába. És a Pió atya meg tudta tenni azt, hogy egységbe fogta, mit jelent az, hogy most éppen a csoportommal szemben, de közben a csoportommal, a csoportomban és a csoportomért. És az nem a csoport ellen volt, hanem a csoportért. És akkor így értem el a záró gondolatig, az evangélium záró mondatáig is, hogy ezt még egyszer fölidézzem. Ez pedig így szólt, Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Amikor Jézus komolyan veszi a szadduceust, akkor ezt azért is teszi, mert tudja, hogy lehet, hogy egy csoporttagja, lehet, hogy hiedelmek, csoportnormák, csoportnyomás és csoportfertőzés is fenyegeti őt. De valójában mindenki Istennek él.